s lesz az Úr nyomorult a kőbára, kőbára szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik téged keresnek. Amen. Úrunk, köszönjük, hogy ezen a mai estén is hozzád jöhetünk, mert te mindig vársz minket, az ige mindig készen áll arra, hogy kézbe vegyük, tanulmányozzuk, átéljük, hogy rajta keresztül megszólítasz minket, és Urunk, kérünk, végezd el bennünk, hogy engedjük a te igédet, hogy átjárjon minket, dolgozzon bennünk, elvégezze a maga munkáját, mert Uram, ez a te munkaeszközöd, a te szabad, és hogyha te szólsz a lényünkhöz, akkor ott változások indulnak, letisztul rólunk a bűn, felszabadulunk mindentől, ami eddig megkötözve tartott minket, és örömmel élhetünk neked. Kérünk, így jöjj most közel, szent lelked által, és tedd áldottá igédet, életünket a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. János evangéliuma 5. fejezeténél nyissuk ki az ígét. János evangéliuma 5. fejezetének 17. versétől a 23. versig terjedő szakaszt olvassuk. Tehát János 5.17-től. Jézus pedig felelt nekik. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját atyának mondotta. Egyenlővé tette magát az Istennel. Felelt azért Jézus, és mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket ő cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszi. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik. És ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. A 38 éve béna meggyógyítása után vagyunk. Megvolt a nagy találkozás, most már tudja ez az ember, hogy ki az, aki őt meggyógyította, és ő elsiet és megmondja a zsidó vezetőknek, hogy ki az, aki azt mondta neki, hogy keljen fel, járjon, vigye az ágyát, és a vezetők nem érdeklődéssel indulnak Jézus felé, hanem haraggyúl a szívükben, meg akarják ölni, mert csak arra koncentrálnak, hogy az ő szabályaikat megszegték. És nem arra figyelnek, hogy ki is az Isten, hogy mit is akar ő. Pedig ezek írástudó emberek voltak, és azt kellett volna mindjárt végig gondolni, hogy az Ószövetségből milyennek ismerjük meg az Istent, hogy csak a szabályok kellenek neki? Vagy azt látjuk, hogy az élet fontos neki? De ezek nem erre figyeltek, betöltötte a szívüket az az indulat, hogy Jézus megtörte a szombatot. És olyan jó látni, hogy az Úr elkezd velük foglalkozni, ezeknek se mondja, ha ti meg akartok ölni, ha gonosz szándék van a szívetekben, akkor menjetek innen, hagyjatok engem békén, hanem bizonyságot tesz neki az atyáról, annak akaratáról, feltárja előttük az Isten országát, és rámutat, hogy most valami új kezdődik el. És jó látni, hogy Jézus így áll még azokhoz is, akik gyűlölik, akik az életére törnek, mert vajon mi, hogy tudnánk azokhoz viszonyulni, akik hát kifejezik azt, hogy nem vagyunk nekik szimpatikusok, ne talán valami kárt okoznának nekünk, vagy nyíltan azt mondanák, hogy akár, hát ha lehetne, az életünkre is törnének. Tudnánk velük foglalkozni, tudnánk nekik beszélni az Istenről. És Jézus így tesz. Elmondja, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ez világosan rámutat arra, hogy Isten eljött ebbe a világba. Ugye, és világosan arról beszél, hogy Isten neki az atya. Tehát ő vele élő kapcsolata van, sőt, Istentől jött ebbe a világba. Tehát ugye, ha Isten az atya, ez azt jelenti, hogy Jézusban Isten van jelen. Isten áll előttük. De ezek az emberek nem erre figyelnek. Nem az ragadja meg őket, hogy jé, itt van Isten előttünk. Hogy találkozhatunk vele, és személyesen megszólít, és mi szólatunk hozzá. Hiszen az Ószövetségből tudták, hogy Isten soha senki nem látta. Hogy Isten a magasságban volt, vagy Isten úgy jelent meg az ő ószövetségi népének, hogy esetleg hallották a hangját, meg félelmetes jelenségek nyilvánultak meg. Ugye, amikor ott voltak a Sínai hegynél, az emberek féltek, mert dörgés, villámlás, földrengés jelezte, hogy Isten jelen van. És most átélik, hogy valaki azt mondja, hogy az én atyám, vagyis a mennyei atya, az élő Isten itt van. És nem remeg a föld, és nincs villámlás, nincs dörgés, és nem esik a földre senki, hanem mindenki kap egy lehetőséget, hogy találkozhat ezzel az Istennel, megismerheti őt. Tehát az a nagy dolog, hogy Isten Jézusban eljött erre a földre, az, hogy megismerhessük. Azért, hogy lássuk, hogy ki is az az Isten. És legyen ott a szívünkbe, hogy ezért az Istené akarok lenni. Én ehhez az Istenhez szeretnék tartozni. Mert olyan hatalmas, olyan nagyszerű, de ezekben az emberekben nem ez van, hanem úgy reagálnak, hogy jobb őt megölni, jobb eltávolítani. És nem meghajolnak az Isten előtt. Nem élnek a lehetőséggel. Ugye az én atyám mind ez ideig munkálkodik, és ezzel világosan rámutat, hogy őt Isten küldte ebbe a világba. Ő nem véletlenül van itt, nem céltalanul jött, hanem tőle jött, az atyától jött, mégpedig úgy, hogy feladata van. Ő konkrét feladattal jött erre a világra, ő nem lézeng ebbe a világba, meg csapódik ebbe a világba, hogy valahogy majd csak elleszek, meg azt nézem, hogy hát ezt a pár évtizedet, hogy tudom minél könnyebben megélni, hogy lehetőleg ne kelljen benne semmit csinálni, és a pozitívumokat ki tudjam élvezni. Én legyek a világ középpontjába, csak rólam szóljon minden, mindenki velem foglalkozzon, mindenki essen hanyat, hogyha én megszólalok. Nem ezért jött. Feladata van. Hogy azért jött, hogy munkálkodjon. Vagyis Jézus nem nyaralni jött ebbe a világba. Tehát ezt jó látni, és mi sokszor azt hiszük, mi azért vagyunk ezen a világon, hogy lenyaraljuk az életünket. Aztán, hogyha valami nem úgy sikerül, akkor csalódottak vagyunk, panasz van, de azt hiszük, hogy mi azért vagyunk itt, hogy lenyaraljuk. És különösen a mai kor embere. Hisz ilyen jó soha nem éltek az emberek, mint a maiak. Igaz, hogy így is úgy is nyafogunk, meg sírunk, de sokkal rosszabbul éltek. Hol éltek ilyen jól? Mikor volt nekik, az embereknek, a zömének ilyen kényelmes az élete, mint ma? Legtöbb örült, hogyha megélhetett. Mi nyafogunk, ha hull a hó, mert söpörni kell. Nyafogunk, ha nem hull, mert meleg van. Minden probléma. A régieknek meg sokszor nem volt, csak éppen egy kis betevő falatjuk, sokszor nem volt saját tulajdonuk, mindent elvettek tőlük, és mi azt hiszük, hogy azért élünk, hogy mi valahogy itten leszórakozzuk az életünket, és Jézus úgy jött konkrét feladatta, mi ez a feladata, hogy megmentse az embert. Jézus nem is csak azért jött, hogy, meg nem is úgy jött, hogy meghódítsa ezt a világot. Én vagyok az Isten fia, én vagyok a legnagyobb hatalommal bíró személy, meghódítom. El lehet gondolkodni azon, hogy van egy ember, aki ilyeneket tud csinálni. Egy 38 éve bénát meggyógyít. Egy haldoklót visszaad az életnek. Hát ha valakinek ilyen hatalma volna, hogy a szavára történnek dolgok, mit csinálna ebben a világban? Ki használná a maga javára? Mindenki a szolgája lenne. És Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon és életét adja másokért. Tehát ez is megdöbbentő. Hogy Jézus azt mondja, hogy Isten vagyok. És azért jött, hogy nekünk szolgáljon, hogy értünk adja az életét. Hát ebben nem lehet nem megrendülni. Hát ebben a világban valaki pozícióba kerül, ugye persze a kampány szövegben elmondják, hogy értetek, választatok meg, mert a javatokat keresem, és amikor oda kerül, meg eltelik egy pár év, kiderül, hogy mennyire kereste a javunkat. Az anyagi javainkat kereste. És tömtette le vele a zsebét. De Jézus nem. Nem a anyagi javainkat keresi. Gyógyít, helyreállít, tanít. Egy krajcárt nem kér érte. És amikor eljön az idő, akkor a mi nyomorult életünkért a vérével fizet. A saját életét adja oda, hogy minket meg tudjon menteni. És bár ezt meglátnám, bár ott lenne a szívünkben, hogy köszönöm Jézus, hogy mit tettél, értem. És köszönöm, hogy megmentettél az örök haláltól, és befogadlak a szívembe, és neked akarok élni. És hogyha te ott vagy az életemben, már nem kell félnem. Akkor már nem az a lényeg, hogy mit látok, mi vesz körül, hanem az, hogy hozzád tartozom. Egy olyan Istenhez, aki hatalmasabb minden nyomorúságnál. Ha pedig nem, ha úgy reagálok, mint akár azok az emberek, akik ott voltak a medence körül, vagy akár ezek a farizeusok, hát akkor marad, ami előtte volt. Megdöbbentő, hogy nem kérdezték Jézus, nem kérték, hogy gyere, gyógyíts meg. Elment Jézus, maradt a medence vize. Maradt a nyomorúságuk, a tehetetlenségük, meg a medence vize. És úgy vagyunk ma is. Ha nem kell Jézus, marad ennek a világnak a lehetősége. Maradnak a nyomorúságaink, a betegségeink, maradnak a bűneink, marad a medence vize, és ott fogom várni, hogy majd csak megmozdul, majd csak kitalálnak valamit, majd csak lesz egy orvosság, majd csak lesz valami, és a segít, holott itt van a segítség. Eljött az Úr, hogy könyörüljön rajtam, de meglátom-e? Igen, ezért jött, hogyan dolgozik Jézus, hogyan munkálkodik. Hát azt látjuk, hogy tanít, gyógyít, bemutatja az Isten országát, annak hatalmát, vagyis olyan dolgokat tesz, ami által a bajba jutott, megrekedt, tönkrement életű embert igyekszik helyreállítani, és az Istennel való élő kapcsolatba helyezni. Ugye azért jött, hogy helyreállítsa a kapcsolatunkat Istennel, mert minden bajunk forrása az, hogy nem vagyunk Istennel kapcsolatban. Nem vagyunk vele összekötve. A bűn elválaszt, de ő a híd, ő köt össze. Jézus nélkül nem találjuk meg Istent, de ha őt keressük, általa összekapcsolódhatunk vele. Tehát eljön, bemutatja Isten országát, mégpedig hogyan? Erőben. Tehát amikor Jézus valahol megjelenik, ott általában történik valami. Ott az ember fölszabadul a gonosz hatalma alól. Ahol valami széthullott, az Jézus által újra helyreállhat. Tehát aki Jézushoz jön, hittel keresi őt, az pozitív változást tapasztal az életében. Az megtapasztalja, hogy az Isten országába erő van. Hogy amivel én nem tudtam megbirkózni, azt Jézus rendbe rakja, helyreállítja, azt leoldja rólam a bilincseket, ugye mennyi dolog rabként tart minket számon, és nem bírunk vele. Mi nem tudjuk a bilincseket letörni. Ugye ez sokszor megnyilvánul. Emberek hányszor látják a saját korlátaikat, függőségeiket, és azt mondják, hogy majd én megváltozom. Azt mondja, hogy ó, holnaptól már másképp lesz. És aztán kiderül, hogy nem lesz másképp, mert nem tudja saját magát megszabadítani a rossz természetétől, szokásaitól, beidegződéseitől, vagy a szenvedélyeitől. Ugye el lehet azt határozni, hogy holnaptól nem teszem ezt, nem fogok pletykálkodni, nem mondok másokra rosszat, nem fogok cigarettázni, nem fogok inni, nem teszem ezt, de nincs hozzá erőnk. Jézus nélkül ez nem megy. És Jézus hozta el azt az erőt, azt a hatalmat, ami megtöri az életünk fölött a gonosznak az uralmát, meg a régi természetünk uralmát. Ugye, mert mi úgy születünk ebbe a világba, hogy van egy természetünk, de az rossz természet. Mindenki rossz természettel születik. Mindenki a bűnre való hajlammal születik. És ezt egyedül Jézus tudja, ugye, legyőzni. Ő tud új szívet és új természetet adni nekünk. És aztán már más lesz az életünk irányvonala. Tehát Isten országát ő erőben mutatja be. És ezt jó látni. Aztán beszél arról, mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki. Hát ezt jó olvasni, hogy micsoda szeretett kapcsolat van a fiú és az atya közt. Micsoda összhang van itt. Nem csak arról van szó, hogy szeretlek, hanem mit mond Jézus? Az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga is cselekszik. Tehát nem csak azt mondja, hogy szeretlek, fiam, hanem maga mellé veszi, és megmutatja azt, amit ő tud, megismerteti vele, átadja neki a tudását. Tehát egy csodálatos összhang és csodálatos kapcsolatú van a fiú és az atya közt. A fiú figyel az atyára, az atya pedig tanítja. És tulajdonképpen Ez egy kapcsolati minta. Az Isten gyermekei között így kéne működni, hogy odafigyelünk egymásra. Egyik a másikat tanítja. És tulajdonképpen egy családban is így kellene működni. Hogy nem mindenki él magának, meg figyel a maga lehetőségeire, hanem a szülő tanítja a gyereket. Elsősorban mire tanítja? Nem arra, ugye itt már ne azt mondjuk, hogy amit Jézus mond az atyáról, hogy amit ugye az atya cselekszik, mert sokszor ez a baj, hogy mi arra tanítjuk a gyereket, amit mi tudunk, meg ahogy mi oldjuk meg a dolgokat, vagy sokszor nem is tanítjuk, csak ezt látja. Ugye? Mit kell csinálni? Hát összeszidni. Mit kell csinálni? Bosszút állni. Ezt látja. Na most ugye, hogyha valahol jelen van Jézus, akkor mit taníthatunk? Hogy hogy működnek a dolgok az Isten országában? Hogy tanítom az Isten országának a működési rendjét. Mert az Isten országában a dolgok nem úgy működnek, mint ebben a világban. De nem úgy működnek. Hogy ebben a világban sok minden belefér, ugye azt mondják, hogy mindent lehet, addig, amíg a törvény azt ugye engedi, vagy ugye észre nem veszi. Ugye, tehát ebben a világban belefér. El lehet taposni a másikat, ebbe a világba meg lehet pénzen venni adott esetben. Az igazamat el lehet pénzen intézni mások kárára dolgokat, de az Isten országában már nem így működnek a dolgok, hanem ott már úgy megy, ahogy ugye Jézus mondta, hogy még, hogy szeresd az ellenségedet, tégy jót, ugye, azzal, aki bántott téged, vagy ha van két ruhád, akkor az egyiket add oda annak, akinek nincs. De ez már csak az Isten országában működik. Meg azok közt, akik ott vannak. Mert ez magunktól nem megy. Hát mi nekünk miről szól? Két ruhám van? Akkor megveszem a harmadikat, negyediket, ötödiket, tizediket, huszadikat. Az Isten országában működik úgy, odaadom. Azt, ami ugye van. Tehát ő egész mást hozott, és tanít. És azért volt ugye nagy ereje az ő itt létének, mert ő ez szerint is élt. Tehát megmutatott mindent neki, amiket ő maga cselekszik, és azt mondja, még nagyobb dolgokat is fog cselekedni, hogy ti csodálkozzatok. Tehát olyan dolgokat fog Jézus cselekedni, amikre azt kell mondani azoknak, akik látják, akik erről olvasnak, hogy ezt ember nem tudja megtenni. És ha Jézus ezt megtette, akkor jelzi, hogy Isten van benne jelen. Elérkezett hozzánk az élő Isten, meglátogatott minket, és ennél nagyobb dolog nincs. Ugye már eddig is láttak nagy dolgot, ugye most ott vagyunk a 38 éve béna gyógyulása után, és ezek az emberek látták, hogy valóban meggyógyult az az ember, a tanítványok is látták, és mit mond Jézus? Hogy még nagyobb dolgokat mutat neki, és mi ez a nagyobb? Mi lehet a beteg meggyógyításánál a nagyobb? A halott feltámasztása. Tehát itt már az ember teljesen csődöt mond. Ha valaki meghal, ott az ember már nem tud tenni semmit. Még a mai ember sem, amikor valóságosan beáll, ugye a halál már nem tud tenni semmit. És ugye Jézusnak ez a halál fölötti hatalma jelzi, hogy új idők jöttek. Isten országának a hatalma ereje itt van és munkálkodik, és olyan dolgokat megtesz, amit el se tudunk képzelni. Ugye tehát megeleveníti a halottakat, ugye több feltámasztási történet van, már ugye kedden is említettem őket, és mindez jelezte, hogy ember ne félj, ne ess kétségbe, mert Jézusban egy igazi hatalom érkezett a világba. És az, hogy megeleveníti a halottakat, ez nem csak azt jelenti, hogy néhány halottat ő föltámasztott, hanem jelenti azt, hogy a lelki halottat eleveníti meg. Mert a fizikai halálnál sokkal nagyobb és sokkal rosszabb a lelki halál. Ugye a lelki halál. És ráadásul ennek az a megtévesztő oldala, hogy az ember úgy néz ki, hogy él. Ugye él fizikailag, él, benne van a társadalomban, de belől halott. És lehet, hogy nagyon jól él, még az is lehet, hogy vezető politikus, nagy személy, vagy egy hatalmas orvos, vagy bármi lehet a társadalomban, de belől halott. Ki a halott, akiben nincs ott az élet? Hát mi az az élet? Hát nem az, hogy levegőt veszünk, eszünk, iszunk. Az élet az az Istennel való kapcsolat. Maga Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Tehát ahova Jézus megérkezik, ahova befogadják őt, ott van az élet. Jézus nélkül nincs igazi élet. Jézus nélkül gyakorlatilag minden ember élő halott. Lehet, hogy ez nekünk ugye furcsa, de erről van szó. Ezt mondja a Szentírás, hogy amíg valaki nem éli át, hogy Jézus belép az életébe, addig hiába látszik élőnek, belől a szívében, a lényében mégis halott. És ez rosszabb a fizikai halálnál, mert ez azt jelenti, hogy halott is maradok. Aki pedig Jézusban hisz, az a halála után is él. Akinek Jézus megváltója és ura, az Jézus által élni fog a halála után is. Tehát így jön megeleveníteni, életre kelteni. Szóval, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az atyát. Tehát itt rámutat, hogy nem elég azt mondani, hogy én ismerem az Istent, én hiszek Istenben, jobban mondva, hanem ismerni kell a fiút, Jézust, sőt, meg kell benne látni, hogy ő az Isten. Ugye mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az atyát. Hogy tisztelik az atyát? Hát a zsidók azt mondták, hogy ő az Isten. Ki sem merték mondani a nevét. Olyan szentséggel tekintettek rá. Ő a teremtő, a mindenható, a seregek ura, Izraelnek az Istene. És mit mond? Akkor tisztelitek jól a fiút, ha ezt a mindenhatót, a teremtőt, a seregek urát látjátok benne. Ha látjátok, hogy ő az örökkévaló Szent Isten, és úgy tisztelitek Jézust, hogy az Isten tisztelitek, na akkor fogjátok helyesen tisztelni az Istent is. Mert Isten, tehát aki Jézussal találkozik, Istennel találkozik. És ha elutasítja Jézust, ha nem tiszteli Jézust, ha nem szereti őt, ha nem bízza rá az életét, akkor mit mond Jézus? Akkor nem tiszteli az atyát sem. Tehát Jézus nélkül nem tudjuk Istent sem szeretni, Istent sem tisztelni, ezért fontos látni, hogy Istenhez Jézus az út. Nincs más. Aki viszont szereti Jézust, befogadja az életébe, az Jézus által tiszteli az atyát is. És aki Jézust befogadta, az megkapja azt a hatalmat, hogy Isten gyermeke lehet, és övé lehet az élete, hozzátartozhat, és meg tud, megtapasztalja az ő országának hatalmát. Tehát Jézus elhozza Isten országának az erőit, itt vannak, de élni kell vele. És ezt úgy értjük meg igazán, ha arra gondolunk, hogy milyen nagy dolog volt, amikor a áramot elkezdték bevezetni egy-egy településre, aztán a gázt, a vizet. De mi történt? Ugye ezek közül bármelyiket bevezettek egy településre, és meg volt oldva minden. Ott volt a villany a faluba. Mi következett? Behúzták a gázt, végigvitték az egész falun a vezetéket, és meg volt minden oldva. Mi történt ezután? Mi történt, amikor ezeket bevezették? Tessék? Ez az. Minden háznak rá kellett csatlakozni. Mert ha nem kötötték rá, akkor hiába volt a faluba az áram, de az adott személy lakásába nem égett a lámpa. És hiába ment keresztül a falun a gáz. Ha én nem kötöm rá az épületet, otthon nem lesz gáz. Na, így van az Isten országával. Hia eljött, de ha én nem csatlakozok rá személyesen, ha nem vezetem be az életembe, nem engedem, hogy bejöjjön, akkor hiába van itt a világban. És ezért ilyen a világunk, amilyen. Keresztjének vagyunk, csak éppen nincs az életünkbe jelen a forrás, Jézus. Rá kell csatlakozni, és akkor tapasztaljuk annak minden erejét és áldását. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy eljöttél a mi világunkba, hogy nem vagy tőlünk távol, hogy nem hagytál minket sorsunkra, nem hagysz minket vergődni a sátánnak a hálójába, hanem azért jöttél, hogy kiemelj onnan, hogy megmutasd Isten országának hatalmát és erejét, hogy új csodálatos lehetőségeket hozz el. Áldott légy mindezért, és Urunk, könyörülj, hogy mindezeket amiket te hoztál lehetőségként lássuk, hogy ne csak messziről csodáljuk, milyen nagyszerű vagy Jézus, hanem engedjük, hogy rácsatlakoztasd az életünket az Isten országa erőforrásaira, mert akkor fog az életünk is más lenni. Te vagy a világ világossága, és ha rád csatlakozunk, akkor fog az életünk és világosság lenni, akkor tudunk mi is világítani. Te vagy a Uram, a só, és általad lehet ízes az életünk. Uram, add, hogy így rá tudjunk csatlakozni, hogy fölismerjük, hogy élnünk kell a lehetőséggel. Nem elég csak látni, csodálni téged, hallani rólad, hanem hívni. Hiába látták ott a Betesda tó partján sokan, hogy az az egy ember meggyógyul, de mivel ők nem hívtak téged, nem kiáltottak hozzád, maradt ugyanolyan az életük, mint volt, és maradt nekik továbbra is a mozdulatlan víz. És Uram, ha nem kiáltunk, marad az életünk ugyanolyan mozdulatlan, változatlan, ugyanúgy magunk fogjuk tovább cipelni a terheinket, és ugyanúgy a félelmek fognak meghatározni. Uram, könyörülj rajtunk, add, hogy kiáltsunk, add, hogy aztán veled menjünk tovább, és mi is másoknak mondjuk el azt, amit tettél értünk, amit tettél az életünkben. Így visszük eléd, Uram, a betegeket, egyedül élőket, nyomorultakat, a szenvedélyektől megkötözötteket, a bűn rabjait, Uram, hadd kiáltsanak hozzád, és éljék át, hogy megszabadítod őket, hadd kezdjenek veled egy új életet, és hagyd legyen már a te országodnak alaptörvénye az életük alapja. Hagyd tudjunk mindannyian erre az alapra állni, a te szabadra, amit kijelentettél. Köszönjük, Jézus, hogy jöhetünk hozzád, és kérünk, könyörülj a betegeken, azokon is, akik a koronavírusban betegedtek meg. Uram, te ennél is hatalmasabb vagy, ebből is ki tudsz hozni. Bármilyen tüneteit észleljék, Uram, te nagyobb vagy és adj szabadítást, de Uram, akik ezt átélik, hagyd tudják ezt neked megköszönni. Ne engedd, hogy tovább menjünk anélkül, hogy leboruljunk, imádjunk, és neked adjuk az életünket. Tiéd a dicséret, a dicsőség, a tisztesség, a hálaadás mindazért, amit már elvégeztél. Bocsáss meg, hogy olyan kevésszer tudunk hálát adni, de kérünk most, taníts meg erre, és formáld, alakítsd az életünket, hogy rólad szóljon, és kérünk a gyülekezetért, kérünk egyházunkért, népünkért, és könyörülj, Uram, ezen a világon, hogy azok a nyomorúságok, amelyeket ma tapasztalunk, azok hozzád vigyenek, azok elvégezzék, hogy kiáltunk, és a te segítséget kérjük. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen.